Mit meg nem teszünk szerelmünkért, ezt firtatjuk ma esti talksunkban konkrét esetek kapcsán. Szerintem háromszor is, hanem négyszer meggondolja az a fiatalember, aki egy rendőrautót vezető rendőrbombázót vesz észre, hogy vajon merje megszólítani. Viszont valószínűleg ismerheti a férfi a gátlásosságát Császi Erika rendőrtörzsőrmester, egyébként rendőrbombázó, aki 2 évvel ezelőtt még sokkal fiatalabb volt, bár most is még nagyon harmatos, de már akkor is tapasztalt rendőrnőnek számított, és épp egy próbaidős kollégáját avatta be a rendőrszakma rejtelmeibe, amikor észrevette, hogy egy kisbuszvezető, tehát egy mikrobuszvezető kiskatona bámul rá egy útkereszteződésben. Hogy is volt ez, Erika?
Ez a történet, ez tulajdonképpen nem akkor kezdődött, mint utólag kiderült, hanem egy hónappal előtte, amiről én nem tudtam, csak később szereztem tudomást. Ez egy szerelmi kapcsolat kialakulásához roppant ideális környezetben, a maga csendjével, békével egy lőtéren kezdődött, ahová mindketten szolgált érdekből voltunk vezényelve. Ott ő, mint később bevallotta, engem kinézett magának, én akkor nem láttam, és az egyik katonatársával fogadtak egy láda sörben, hogy míg ő sorkatona lesz, addig ezt a rendőrnőt megszerzi magának.
Na várj egy pillanatot, de ön mit keresett a lőtérre rendőri minőségében?
Én egy angol delegációt vezettem fel oda, ő pedig a magyar tiszteket szállította oda arra a lőtérre.
Egy láda sör volt a fogadás, hogy megszerzi 1 éven belül.
Á, nem, 3 hónapon belül, még annyi volt a katonaszolgáltából hátra.
Pláne.
3 hónap. És akkor addig nem találkoztunk, mivel neki nehéz volt a dolga, hiszen hiába telefonál be hozzánk, nem mondják meg, hogy én ki vagyok, mi vagyok. És akkor rá egy hónapra, ez 92. decemberében történt, a város központjában ki voltak kapcsolva a jelzőlámpák, helyesebben sárgán villogtak. És akkor én odaértem, le is álltam, mivel láttam, hogy ő jobbra.
Odaért rendőrautóval, mert ugye járőrszolgálatot teljesít.
Igen. És láttam, hogy ő jobbról érkezik. Neki volt elsőségem, gondoltam, megállok és elengedem. Ő pedig meglátott, gondolta, jön a söröm, na most akkor innentől kezdve övé a pálya, és megállt, begurult a kereszteződésbe, és így előre hajolt a kormányra, és mutatta, hogy elenged. Ó, mondom, hát jelezhetné volna előbb is, aki szerencsétlen, akkor nem állítottam volna le az autót, mentem tovább. És akkor úgy lerendeztük a címet, ahol mentünk, és akkor mondom a kollégámnak, hogy tehát nem is volt olyan csúnya ez a kiskatona, szolgáltam végére, nekem kell a neve, meg az, hogy hol lakik, mert vagy ő, vagy senki.
És hogyan tudta kinyomozni a kiskatona személyi adatait?
Volt egy másik autónk is szolgálatban, leadtam nekik a rendszámot, és mondtam nekik, hogyha meglátják az autót, azonnal szóljanak.
Hát egy olyan... Magyarul kiadott egy körözést, kvázi.
Igen, egy helyi hatályokat kidobtam.
És mit mondott?
Egy helyi hatályú körözést. Csak úgy
egy helyi hatályú, ez a bekvelő, ne haragudj, hogy nem pontosan mondtam.
És akkor egy olyan 10 perc sem telt el körülbelül, és akkor mondják, hogy megvan az autó, bevigyük, mit csináljuk, úristen, mondom, nehogy hozzászóljatok szerencsétlenhez, csak mondjátok meg nekem, hogy hol van, és feltűnés nélkül kövessétek. Feltűnés nélkül rátapadtak az autóra, csak véletlenül sem engedtek maguk közé senkit, én pedig szintén feltűnés nélkül szembe mentem velük, és eléjük kanyarodtam. És akkor úgy feltűnés nélkül én mentem elől, mögöttem ő a kis busszal, hátul meg a másik rendőrautó. És akkor így...
Na most egy pillanat, a szavát ne feledje. László, mire gondolt ekkor? Körbe volt véve rendőrökkel.
Őszintén szólva végül is nem tudom, hogy az első pillanatban nem gondoltam semmire. Olyan szempontból, hogy saját magam végül is nem tudtam, hogy mit csináljak, de ott voltak a tisztek, azok meg persze kérdezték, hogy most ilyenkor mi van, mit csináltam. Úgy őszintén mondjam meg, hogy hajtottam gyorsan.
Kitütött ők, el,
így van.
Ivott-e, rajta kapták el, nyilván
és
valami rossz
intézzenek el, inkább elintézik nekem, csak maradjak csöndben, majd ők intézkednek. Mondvá, hogy ott látták ők is már 2 rendőrautót. Szóval úgy első pillanatban kellemetlen volt nekem is.
És amikor föltámadt önben az érdeklődés a Honvéd iránt, hogyan adta túl azon, hogy követték elől hátul a tudomására, hogy
utána
itt most komoly dolgok vannak
kilátásban? Utána szóltam a másik autónak, hogy most már folytathatják tovább. Én is folytattam tovább, de mondom, még akkor még mindig nincs meg a neve. Oda mentem a laktanya bejárathoz, és mondtam a kiskatonának, aki ott volt, hogy te figyelj, nekem annyira ismerős ez a fiú, azt hiszem, hogy az egyik osztálytársam volt, de nem vagyok benne biztos. Jaj, hát nem, hát az a Zahora Laci oroszlány. Jó, van Zahora Laci oroszlány, akkor már megvolt, innentől kezdve már egyenes út vezetett. Tudtam a nevét, meg azt, hogy hol lakik, és hagytam ott egy névjegykártát.
Már hogy a laktanya kapujában?
Persze, mondtam, hogy adják neki oda, amikor bemegy, mert nem akartam jobban zavarba hozni, nem követgettük.
László, és amikor beérkezett a laktanyába, és várta önt egy névjegykártya, akkor például mire gondolt? Tudta rögtön, hogy megvan a ládasör?
Első pillanatban úgy volt, hogy kísérnek a ügyeleteshez, olyankor fogda jár utána. Szóval többnyire ez ezzel jár, mert nem mindennapi dolog, hogy egy laktanyában a rendőrség valakit keres. Szóval ott az első alkalom az, hogy kint mit csinált a katona.
Volt is magának ebből kellemetlensége?
Nem.
Nem ebből a szituációból.
Hát most másban nem menjünk bele talán, épp elég ez is. Megkapta a névjegyet, és hogy folytatódott? Visszahívta Erikát?
Hát úgy állt a névjegykártyán, hogy ez egy rendőrségi szám volt, és hogy mikor végez a szolgálatból. Na most én még a szolgálat előtt egy fél órával körülbelül kimentem, és hát ott a rendőrség mellett volt egy pizzéria, mondom, veszünk pizzát a katonáknak, a katonatársaknak, és hát ők ott igazoltottak autókat.
Rikki.
Mi?
Ja, hogy jön? Véletlenül megint a pizza környékén, teljesen véletlenül.
Teljesen véletlenül mentem a pizzéria felé, és hát oda mentem hozzá, hogy mondom, ez a névjegykártya milyen alkalomból került oda, és hát első pillanatban igencsak a fejemhez vágta, hogy miért 120-szal közlekedek a városba.
Alig győztük követni. Hát mehet össze-vissza. Konyhán.
Na most innentől kezdve hosszú és bonyolult út vezetett az esküvőig? Mert ha jól tudom, esküvő előtt állnak.
Igen, nem. Esküvő előtt állunk, de nem vezetett hosszú út. Rá egy másfél évre volt az eljegyzés, és most május 6-án lesz az esküvő.
Hát kérem szépen, happy end.
Most még azt el kell mondanom, hogy én csak olyan kereszteződések felé megyek, ahol működik a lámpa.
Hát most ebben az
most
időszakban
semmit,
meg is értem.
Semmit. Ahol villó kikerülöm, elmegyek.
Egyet mondjanak meg, a ládasört kiígérte kinek?
Neki egy katonatársa, de egy kupaknyit nem láttunk. Ahogy ön sem, én sem. Semmit.
Na most akkor ördögük van, tudnélik. Azt gondolom, hogy miután a dolog beteljesült, hát akkor legalább ezzel a ládasörrel nem maradjon az élet önöknek adós, ha már ilyen szépen egymásra találtak. Én rendeltem egy ládasört, ő nevében átadom, jó? Ez majd jól fog jönni az esküvőtől.
Köszönjük.
Következő vendégem Csiszár Éva gimnazistaként hősnője volt több bombariadónak. Akkori rajongója, hogy visszaszerezze őt, mert hogy a kapcsolatnak Éva éppen véget vetett, ezt a látványos formát találta ki. A fiú, nevezzük Henrynek, a harmónia idején is szerette színezni a kapcsolatot néhány apró őrültséggel, tehát nem volt egészen meglepő tulajdonképpen ez a bombariadó. Milyen apró őrültségek voltak, ha jól emlékszem, például épületállványokon?
Ami őrültségek voltak, az már mind a kapcsolat után volt.
Tehát miután nagyon, megszakadt
nagyon
a kapcsolat?
Egy évig jártunk, ő volt az első nagy szerelem, és teljesen normális volt, ami őrültségnek lehet nevezni, az mind a kapcsolat után volt.
Például ugye épület állványzaton járkált maga után,
ja,
meg...
Igen. Ez is már azután volt, hogy ott hagytam, és szegény nagymamám az teljesen kikészült. Éjszaka közepén arra ébredt, hogy valaki éppen állványoztak a házat, átépítették, és azt hallotta, hogy nagy recsegés, ropogás, és nem tudta elképzelni szegény, hogy mi történik.
Na most, amikor az első bombariadó abban az iskolában megtörténik, ahová ön járt, ön egész egyszerűen csak úgy gondolta, hogy mondjuk megúszott ezzel egy matek dolgozatot, és ez igen jól jött, vagy az első perctől kezdve sejtette, hogy Henry áll a dolgok mögött?
Fogalmam sem volt. Komolyan mondom, esküszöm, nem tudtam. És a második vagy a harmadik után derült ki, hogy a Henry volt az, mert bombariadó volt, és mondták, hogy pont matek óránk volt, mindenki hazamehet, és otthon felhívott, hogy otthon vagy, meg hogy mondom, hát bombariadónk volt, és mindenkit hazaengedtek. És aztán harmadik volt, és akkor most...
Egymás után hármat rendezett a fiatalember?
Sőt, négyet is.
Négyet is.
És amikor én megtudtam, az a harmadiknál volt.
Tehát mondjuk az első kettőnél ön gyanútlan volt, ő persze minden alkalommal véletlenül elérte magát.
Tehát... Igen, mindig elért. Tehát végül is azért csinálta a bombariadókat, mert találkozni szeretett volna velem, mert egyébként nem lettem volna hajlandó vele találkozni. Mert
ezt nem értem már... pontosan az ön lelkében, hogy fér össze a találkozás meg a bombariadó?
Na most azért, mert nem szerettem volna vele találkozni, meg mert elég furcsa dolgai voltak, és mamám is, szóval már nem,
nagyon családilag nagyon is lezárták
igen,
az ügyet.
A család is teljesen ellene volt, és ezt a módját találta, hogy így oldotta meg, hogy ha bombariadó van, akkor kijövök a suliból, és esetleg találkozni tudunk.
És ezért bármiféle mondjuk érzelmi elégtételt öntől kapott Henry? Hát hiszen nem keveset áldozott abba, hogy bombariadót rendelt el immáron sokatszor az iskolájában.
Nem, semmiféle.
Nem lett ettől megbocsátóbb?
Nem.
Henry életében az ügynek milyen következménye lett?
Nem lett volna nagy következménye, ha nem lett volna egy újságcikk, egy olyan címmel, hogy pokolgéppel riogatott, vagy valami hasonló címmel, és pont az iskolájában az igazgatónak a kezébe jutott ez az újság, és emiatt lett egy fegyelmi tárgyalás, és végig drukkoltam, hogy nehogy kirúgják, mert nagyon jó tanuló volt, imádták a tanárok, szóval végül is kár lett volna, és sajnos végül is rosszul végződtek a dolgok, és kicsapták a suliból.
Ekkor önnek volt bármiféle lelkiismeret furdalása is?
Hát én végig tényleg halálosan drukkoltam neki, hogy ne legyen semmi baja. De úgy lelkiismeret furdalásom speciál nem volt.
És mondjuk gondolt arra, hogyha emiatt komoly büntetésben lesz része, ön legalább történt, ami történt, de be fog járni beszélőre?
Erről nem volt szó, hogy lecsukják.
De elítélték, nem?
Elítélték, de pont akkor volt kormányváltás, és amnestiát kapott.
Ez ilyen boldogan mondja, mosolyog, hogy amnestiát kapott. Mit meg nem teszünk a szerelmünkért? Folytatjuk a témát. Bár minden olyan egyszerű volna, ugye? Az embert elkapja a láz, mondjuk ha férfi, elkezd udvarolni a kiválasztott lánynak, aki a dolgok szokványos koreográfiai szerint rá sem fütyül a fiúra. Ilyenkor, amikor a virág, a telefonok, esetleg a szerelmes levelek sem segítenek, de jó lenne például egy varázsital, netán valami bűvös fűszerszám, esetleg egy szimpla kis szerelmi rontás, hogy végre célba jussunk. Louis Padre, hiszik vagy sem, ennek a mestere. 2 éve már főfoglalkozású boszorkányt tisztelhetünk a személyében. Persze ő sem így kezdte, eleinte egyszerű elektrotechnikusként, rádió és tévészerelőként dolgozott. Mondja Louis, ugye ez az ön keresztneve.
Igen.
Mikor jött rá arra műszerezés közben, hogy önnek szerelmi varázsláshoz való képessége van? Hát én remélem, hogy egy ilyen nehezen bevethető lány okán.
Igen, én már jóval előtte tudomást szereztem erről, mert én is valamikor tinédzser koromban szerelmes voltam, és hozzáfordultam egy idős hölgyhöz, aki azt mondta, hogy hát nekem is vannak némi megérzéseim, intuícióim, és ezzel kapcsolatban együtt végeztük el a részemre a szerelmi kötést. És akkor itt csapkodtam.
Mit végeztek el? Micsodán?
Szerelmi kötést.
Tehát a hölgy elvégezte önnél a szerelmi kötést, igen, azzal, akire vágyott.
Igen, vagyis ilyen mágikus lelkisebbészetnek is lehet ezt mondani.
De jó.
Utána én is annyira szerelmes voltam a lányba, hogy hát minden ment normális körülmények között, de hát egy ide után meguntam a lányt, akkor meg az oldást kellett megcsinálni.
És megint elment a hölgyhöz és oldotta.
Hát igen, és akkor így tanultam közben ezt a boszorkányság titkait, ezt a szép fegyverzetet.
Ez ennyi, hogy az ember kitanulja, aztán hát már nem old köt, ahogy akar?
Hát nem, de viszont, amint említettem előzőleg, hogy ez kell bizonyos megérzés, intuíció, ami már nekem gyerekkoromban jelentkezett, mivel engem is megrontott volt egy illető hölgy, vagyis a bábám, aki régen úgy mondták neki, hogy bába, aki szülészetnél ott volt. És olyannyira meg voltam rontva, merő irítségből, hogy még a hideg víz sem állt meg bennem, és akkor így éltem át a klinikai halálomat, amitől mindig voltak ilyen intuícióim és megérzéseim.
És leülök egy kicsit, mert ezt már nem bírom követni. Igen?
És így miután én is tudomásul vettem, hogy hát mégis mennek ezek a dolgok, Egy kicsit gyakoroltam, az idősőrtől kaptam némi tanácsot, hogy mit hogy kell csinálni, és akkor hozzáfogtam, én is csináltam másoknak is ezeket a kötéseket.
Oldásokat, kötéseket, igen. Ugye? Ha jól tanultam. Na most tulajdonképpen egy-egy oldáshoz vagy kötéshez mennyire kell megdolgozni az illetőt, tehát aki önnél jelentkezik erre vagy arra?
Hát célra? Az illető szemét nagyon meg kell dolgozni, mert ez ugyebár nem egy egyszerű dolog, és nem csak egyik napról a másikra kell megcsinálni, hanem egy életre vagy bizonyos időszakra, mennyire kéri az illető.
Na jó, hát szemét. Akkor, hogy ne csak úgy a levegőbe beszéljen, mi elmentünk egy ilyen alkalomra, amikor ön rendel, ugye? Megmutatjuk ezt a kedves nézőknek.
Szóval azért jöttem, hogy szeretném egy kicsit ráerősíteni a házasságomra. Az mert úgy érzem, hogy nem teljesen
stabil. Az elmúlt dolgokat egy kicsit felerősítjük, ugye?
Igen.
És szerintem szempontjából hogy érzed magad mégis?
Kösz jól.
Gondolj most erősen rá, meditálj rá, és koncentrálj rá erősen. Még erősebben, még erősebben. Úgy látszik, hogy eléggé szeret, de azért mégsem. Feküdj fel egy kicsit, hogy szíves. Most érzel valamit itt a homlokodnál?
Meleget.
És kire gondoltál?
Férjemre.
Biztos?
Biztos.
Most így mit érzel?
Meleget.
Itt lejjebb?
Itt is.
És még lejjebb?
Ott is.
Most mit érzel?
Még melegebb.
És így mit érzel?
Forró.
Nagyon jó. Szerelmes vagy. Minden embernek megvannak a csakra pontjai, és azokat ki kell tapogatni, hogy mégis mi ilyen érzései vannak.
Ha jól látom, akkor ön a csakra pontok felett körözgetett a kezével?
Igen. Igen. Létre kell hozni egy bizonyos úgynevezett szentélyt, vagyis egy szent helyet, ahol csak én tevékenykedem, és legfeljebb az az illető személy van bent, akinek csinálom az oldást vagy a kötést.
Ez például az ön szent helye volt, amit láttunk?
Ez nem éppen az, mert ezt másképpen kell kialakítani, például húzunk magunk körül egy kört, vagy egy bizonyos részt kijelölünk, egy előre felszentelt kötéllel, és utána fel kell szórni sós vízzel, ahova csak a jó szellemek léphetnek be, így mondjuk, vagy démonok, amelyeket én megidézek, ez a bizonyos szertartáshoz.
De azért gondolom a kuncsaftot sem hagyja passzivitásban, tehát megdolgoztatja rendesen.
Igen, természetesen.
Na, mit kell csinálni? Itt egyébként, akik Louis Padre mellett ülnek, valamennyien kuncsaftok, voltak, vannak és vannak. Tessék szívesen nekem elmondani, hogy az ön esetében konkrétan miről is volt szó.
Hát én 92-ben történt, hogy kinéztem magamnak egy fiút, és semmilyen úton, módon nem tudtam közel kerülni hozzá. És akkor egy ismerősömtől hallottam, hogy tevékenykedik Louis Padre, és megkerestem. És hát végül is ehhez azt tudni kell, hogy egy szerelmi kötéshez valamilyen vagy tárgyat, vagy bármilyen személyes dolgot, például fényképet, vagy kézírást, vagy ilyesmit kell vinni attól
már
az
élet. Már attól, akit szeretne
akit
becserkészni.
Szeretnék, igen. Ja, na most az én esetemben ez egy fénykép volt. És hát elvittem, ő megnézte, és azt mondta, hogy megpróbálhatjuk, és az első dolog, amit nekem be kellett szerezni, az például fehér macska bajusz volt.
Hogy micsoda?
Fehér macska bajusz.
Fehér macska bajusz minek?
Hát azt nem
a csakra pontokra, mi?
Nem, ezt hát meg kellett idézni az idéző démonságot, és akkor velek megbeszélni, hogy hát az illető úr úgy viszonyuljon hozzá, mint egy cica vagy egy macska, úgy doromboljon neki, stb.
És arra vette és rá a hölgyet, hogy egy macskának mindezek a bajuszát kihúzgál? Egyáltalán minden macska bajusz fehér?
Hát
vagy
ne,
csak a fehér macska bajusz a fehér?
Nem, hát végül is én egy szürke macskáról tudtam fehér bajuszról.
Mindezeket... De ezt hogy csinálta?
Hát szóval én egy lakótelepen lakom.
Pláne.
És tényleg nehéz volt macskákat kergetni. Van velünk szembe egy bölcsöde, és ott elég rendesen tenyésznek, és hát elkezdtem őket etetni, hogy valahogy magamhoz édesgessem, hogy egyáltalán meg tudjam nézni, hogy van-e fehér bajsza, vagy egyáltalán milyen, fogalmam nem volt.
Ragaszkodott persze Lui a fehér bajszhoz.
Igen, igen, kimondottam fehér keret.
Ne mondjál akkor... az ideológiát, most tegyük túl magunkat ezzel, látom, hogy már...
Szóval végül is etettem a macskákat, és végül is találtam közte olyat, amelyiknek
fehér bajszhoz. Fogott egy olót, és lenyisszantottak. És mit kezdett ezzel a bajusszal?
Hát nem tudom, ezt el kellett vinnem végül is Lui Padrehoz, és akkor ő felszentelte meg, nem tudom, mindenféle hókusz-pókuszokat csinált.
Felszentelte a macska bajuszt?
Igen, ezt rituális körülmények közt fel kell avatni, rá kell mondani bizonyos mantrákat, úgy mondjuk, hogy varázsigéket, és a bizonyos démonságokat meg kell idézni,
ráerősíteni. Ezt már betéve tudom. Előbb-utóbb ebből kiöregszem, nehogy aztán én is egy ilyen pádre legyek. De visszatérve, igazolta ez az egész cirkusz, tehát magyarul önélet a fiú, vagy nem?
Igen, mi végül is 93-ban házasságot kötöttünk.
Ne vicceljen. És csak a macska bajusz látszott
hát
szerepe?
Nem. Nem, ezen kívül még kellett nekem különböző virágszirmokat gyűjtenem, aminek még az volt a kitétele, hogy hajnalban és holtöltekor rózsaszirmot, havasigyópárt, árvalányhajat.
És maga ébredt, felhúzta az órát, fölébredt és ment havasigyópárt szedni?
Van egy barátnőm, aki virágköltészettel foglalkozik, és egy tök köztudottan éjszaka szerzik be, él 2 óra körül a piacokon az árut, és akkor mentem vele, és ott mirtusz virágot, meg ilyesmiket kellett. És
még miket ügyek. Kell szerezni, Lui? Szóval mi mindent kell? Meséljen néhány apró trükköt,
hát
kelléket.
Sok mindent kell beszerezni, attól függ, hogy hát a megidézett istenségek vagy démonok esetleg mit javasolnak, meg én
na de
is
mik,
hogy
miket
a
javasoltak eddig, hát csak úgy slágbort?
Ezek például van olyan, hogy hát a fehér hímkutyának a 4 lábáról le kell vágni egy-egy körmöt, és akkor ezt...
Hát tudja már, milyen jó kis feladatokat, a fehér hímkutyának a ja. körmét levágni? Hát,
igen, pedig volt egy
csipesszel, azt nem írja elő, hogy mivel?
Hát nem tudom az úr, mivel vágta le, szóval minden esetre nem jött most elő, már nagypapa máskülönben.
De miért vágja le az ember?
Hát ezt el kell hozni, ezt is bizonyos rituális körülmények, ezt volt töltekor fel kell avatni, utána tejbe kifőzni, és a tejjel bizonyos süteményt kell készíteni, és ezt megítetni a kiszemelt partnerrel.
Miből kell, amit a süteményt csinálni? A körömből?
A hímkutyának a 4 körmét ki kell főzni 3 deci tejbe.
Hol, és aztán belesütöm a tepertős pogácsába?
Igen. Ezt a...
És azzal megetetem igen. azt, akit meg akarok hódítani? Most ha azt mondja, hogy tud itt a fiatalok között egy olyat mutatni, aki ezzel megetette a sajátját, és az övé lett, fejen állok.
Ilyen van már.
De legalábbis démont idézek.
Az élete úr már nagypapa lett. És ezen kívül vannak olyanok, például a szerelmi szendvics, hogy hát valakinek...
Milyen szendvics szerelmi?
Szerelmi szendvics.
Süketülök, vagy nem hiszek a fülemnek, magam sem tudom eldönteni.
Egy darab kenyére, a fekete tyúk mellét elkészítve az illető szájíze szerint.
Fekete tyúk mellé.
Tyúk mellé. De tiszta fekete tyúkot kell beszerezni, és annak a mellehúsát ki kell készíteni, úgy, hogy hát íz legyen az illető úrnak vagy hölgynek, és ezt rá kell tenni egy darab kenyére. Ezt mind holtörtekor kell csinálni.
Hát
és
azt már
éjszakára...
hiányolnám is, hogyha csak úgy normálisan nappal áll. Persze. Holtörtekor. Ébrezgeti az embereket rendesen.
Éjszakára holna alá kell tegye, és avval kell aludjon. És
mi? Ott... A kenyeret?
Igen.
Nem fél attól, hogy egyszer főbe lövik magát?
Hát, én örök életű vagyok úgy.
Ja, szóval. Hát az egyébként a homlokára van írva, persze.
Ja.
Itt a fiatalok mit éltek át? Szendvicset gyűjtöttek a hónuk alatt, vagy? Mi volt a feladat? Osszák meg velem.
Hát én 2 hónapig jártam egy fiúval, és hát összevesztünk, mert rossz természetem van, az az igazság, és hát vissza akartam hódítani, és hát elmentem a Luihoz. És mondta, hogy vegyek egy lakatot, ha lehet, akkor részből legyen.
Hol töltekor?
Hol töltekor, igen. És hogy írjam rá egy papírra az illetőnek a nevét, és hogy mi a kívánságom vele kapcsolatban. És az volt a feladat, hogy egy hídnak a közepére kellett állni. Én a Petőfi híd kellős közepére álltam, rácsuktam a lakatot, mármint a cetlit
becsuktam, tehát rátette a lakatra, igen.
Bezártam a kulccsal, és éjfélkor a Dunába kellett hajítanom.
Pontban.
Pontban éjfélkor holdöltekor.
Hát ez még egy egyszerű feladat.
Előtte elvittem hozzá, és varázsigéket mondott rá, aztán jött egy rendőr. Miközben én
ott állakadtál a hidon.
Igen.
Fogadjuk, azt hitte, hogy vízbe akar ölni magát.
Azt hitte, hogy öngyilkos akarok lenni, és hát megkérdezte, hát kislány, mit akar itt ilyen későn?
Mondta, hát Louis Padre a csakra pontjaimra helyezte a kezét, és előírta, hogy a lakatot dobjam a Dunába.
Mondtam, hogy... Hát mondtam, hogy öngyilkosságról szó sincsen, az az igazság, hogy nem is tudok úszni, de hát nem mondhattam meg neki, hogy azért állok ott, mert hogy egy szerelmemet akarom visszahódítani.
És visszahódította legalább?
Nem, még folyamatban van.
Mikor történt ez? 4-5 éve?
Nem. Most hát nincs, nem egészen egy hónapja. Hogy
mennyi a tűrési idő egyébként? Szóval mennyi idő alatt kell bekövetkezni, kedves Padre?
77 vagy 99 nap. Elejébb-utóbb.
Előbb, ez a jó megfelelő, vagy a jó kifejezés. Előbb vagy utóbb. Egyébként a nők vagy a férfiak elszántabbak? Itt most ugye egy úr ül és három hölgy, ez körülbelül a teljes reprezentációt képviseli, ez a felhozatal?
Nem a teljes reprezentációt képviseli, mert nagyon sokan vannak többen is, akik fordultak hozzá, meg is hívta nőket, de viszont tartottak a nyilvánosságra lépéstől.
Kérdezem tehát akkor, hogy nőket vagy férfiakat könnyebb ebbe az egészbe belevinni?
Hát inkább a hölgyeket könnyebb belevinni, és ők vannak inkább többségében, akik jönnek és hozzám fordulnak el a kéréssel.
Arányaiban mondjuk milyen az ön sikerélmény nagysága? Szóval 100-ból hány embernek sikerül azt csinálni, amit éppen szeretne?
Hát 100-ból a 99% bejön. És az 1% arra tehette őt is ki, hogy hát némileg van, amikor nem úgy jön össze a dolog mégis, ahogy kéne, de nagyon sokszor nem azt csinálja az illető személy, amit mondok neki.
Szóval értem, és jól él ebből, mondja?
Hát köszönöm, egyelőre tűrhetően.
Tűrhetően, mi? Hát a közönség morajlásából arra következtetek, hogy esetleg lennének kérdések, megjegyzések és egyebek. Tessék parancsolni, oda megyek, jó? Igen?
Azt szeretném megkérdezni, hogy nőse.
Ez jó kérdés volt.
Természetesen, hogy igen.
Ma esti témánk tehát mit meg nem teszünk szerelmünkért. Ártatlan rokonlátogatásnak indult Smetana Cecília kalandja az új világba, ahol is aztán találkozott egy magyar származású fiúval, Izsor Rajmonddal, aki nagyon beleszeretett a mi Cecíliánkba. Olyannyira, hogy amikor Cilike hazatért kismagyar falujába, a fiatalember nem csak levelekkel árasztotta előtt, hanem szám szerint 35 000 röplapot szóratott szét a falu feletről egy repülőgépből, ilyen és ehhez hasonló szövegekkel. Cilikém, elloptad a szívemet, cserében kérem a drága kicsi kezedet. Love, Ray, USA-ból. Vagy Cilikém, a szüleidhez száll most a kérésem, drága Ilonka néni és Pista bácsi, engedjék vissza hozzám Cilikét, feleségül szeretném venni őt. És mint látják a képen, a repülő beterítette azt a falut, az emberek kapkodják, nem értik, hogy mi történt. 35 000-szer Smetana Cecíliának, Smetana Cecíliának, aztán egy másikra ráír, vagy üzenem Cilikémnek, hogy halálosan szeretem, de ezt már mondtam, és így tovább. Na, Cilike, mit szólt maga mindezen közben a történtekhez? Egyáltalán hol érte ez a csapás?
Hát nem egészen csapásnak fognám fel, bár eleinte nagyon nem tetszett az egész. Én tulajdonképpen templomban voltam akkor azon a nevezet, abban a nevezetes időpontban, és állítólag két alkalommal szólt a pilóta, én csak egyet láttam, mert délben, amikor én kijöttem a templomból, állítólag már az első adag lement, és akkor mentünk haza a barátnőmmel, és jött a barátnőm apukája, és kérdezte, hogy megkaptam-e az üzeneteket, amiket hát...
A levegőből. Na de várjon, ha ment haza a templomból, akkor hogy nem vette észre, hogy tele van a falu üzenetekkel?
Mert nem úgy volt tele, hanem a kertekben voltak ilyen kicsi halmok, meg mit tudom én is. Szóval én csak így néztem, hogy hát milyen üzenetekről van most szó, és mondta, hogy hát nem, hogy nem láttam a repülőből, amit szórtak ilyen röpcédulákat. Mondtam, hogy nem láttam, de akkor már valahogy úgy sejtettem, hogy valami darajmi csinált.
Ray hosszasan ostromolta az ön kezét?
Nagyon. Amióta hazajöttem Amerikából, szüntelenül írta nekem a leveleket, a képeslapokat. volt egy olyan, amit 12 vagy 16 oldalon keresztül különböző nagyságban az volt, hogy szeretlek, szeretlek. Hát persze nem vettem komolyan akkor még.
Önnek egyébként nem tetszett az ön mellett ülő fiatal ember?
Nem, nem az, hogy nem tetszett, nekem nem volt elég az alkalom, ami háromszor találkoztunk, és ez nekem nem volt elég.
Tehát szóval nem tudott hozzá lélekben is közel kerülni,
én
ugye?
Én nem tudok valaki belső látásra beleszeretni.
Na de aztán jött a 35 ezer röplap.
És jött utána a sok cécó, mert nekem nem tetszett abszolút.
Ez aztán végképp nem tetszett? Tehát
nem.
Eltántorította, úgy tűnt, hogy véglegesen tőle?
Igen. Igen.
Szégyelte magát rendesen?
Igen, mert végül is ez egy kicsi falu, és itt mindenki ismer mindenkit, és nekem valahogy olyan kényelmetlen volt. Nem is az, hogy szégyeltem, inkább csak kényelmetlen volt, hogy mindenki most, aki eddig nem ismert, na hát most ezután mindenki megismert.
Illetőleg így ismeri meg. Így mit szóltak ismeri. A kedves szülei?
Meglepődtek. Nagyon meglepődtek. Hogy mondjam, örültek is, mert apukám találkozott a Rajmival, és neki tetszett. Anyu csak leveleken keresztül ismerte a Rajmit, mert írt neki is levelet, de az anyunak egyből a szívébe lopockodott a cífes szóló szövegével, meg minden. És hogy mondjam, ők úgy álltak hozzá, hogy nekik nagyon tetszett.
Ray, és hogy intézte azt el onnan Amerikából? Mert ugye nem jött ezért a kis akcióért haza, hanem onnan telefonált és igen. Szervezte végig, hogy terítsék be repülővel, illetve röplapokkal ezt a bizonyos falut.
Igen, ezt Amerikából intéztem mindent. A röpszalagot lettek megnyomtatva, vagy kinyomtatva a nyomdásszal, és az egyik ismerősöm, aki a pilóta is, a Fritz Béla, aki a esztergomi repülőtéren van, az elment, fölvette a röpszédalákat, elvitte a lakására, utána mondtam neki, hogy szeretném, hogy vasárnap dobja le a röpszédalát, mert tudtam, akkor a Cilike templomba lesz, és úgy akartam egy csinálni, amikor jön ki a templomba, és megy hazafele, akkor jön a repülő.
Nálunk minden másként van, látja a kertekbe, összehordta a kupacokba, hogy a templomi útba szórta volna.
Ja. És egy ide ez nem jött össze, hogy nem akkor tudta dobni, amikor a Cilike jött ki a templomból, de viszont félpakolták a röpszédalát az első repülőgépre, és elindultak vele Bakony-Csernye fele.
Mennyibe került ez az akció önnek?
Hát, anyagról inkább nem beszélek, de nem került, nem volt olcsó. Nem
volt gondolom. Olcsó. Egyáltalán egy repülő szórta?
Kettő volt, mert az első majdnem lezuhant.
Na!
Túlsúlyban voltak a papírral, plusz a két pilóta, és egy kicsi gép volt. És hogy dobálták ki a röpcédát belőle, a farkára fölragadtak a röpcédulák. Uh-huh. És beragadt a papír.
Oh.
És nem bírták kormányozni a gépet, és hát majdnem neki mentek a helynek. Utolsó pillanatban kibírtak jönni onnan, és vissza kell menjek a repülőtérre, leszálltak, kipakolták a gépet, átpakolták egy másikba, és jöttek vissza. Ez egy két órás.
Látja, Cilikád, milyen áldozatokat hoztak magáért. Így aztán elég hamar beadta a derekát? Vagy egyáltalán mondjuk, ha be is adta a derekát, csak azért adta be, hogy ezektől az ilyen és ehhez hasonló cirkuszoktól megszabaduljon?
Hát természetesen nem csak azért adtam be a derekamat, szóval nem. A Rajmit meg kell ismerni, és nagyon sok ember van, aki első látásra nem lehet megszeretni, és inkább azt mondanám, hogy meg kell ismerni, mert kívülről ugyan nem látszik, de belül egy nagyszerű ember lakozik.
Na de a röplapok mindehhez, hogy vette a fáradtságot, hogy megismerje Rayt, mennyiben járultak hozzá?
Hát engem teljesen eltaszítottak, ezt mondtam, szóval nem a röpcédula végül is az, ami annyira magához húzott, hanem utána, mikor kimentem, és jobban megismertem, és utána szerettem meg jobban.
Azóta ugyebár boldog házasok.
Igen.
Nem olyan régen volt az esküvő. Jól tudom?
Múlt szombaton.
Gratulálunk. Köszönöm. Mindjárt a közönség is csatlakozik ehhez. De azért azt árulják el, legyenek szívesek, hogy miért New Jersey-ben lakhelyén volt az esküvő, ha egyszer akarva, akaratlan, az ön faluja végül is a részletekbe, a legapróbb részletekbe is be volt avatva. Miért nem itthon tartották?
A családot nehéz lett volna visszahozni. Egyszerű volt ott megrendezni a esküvőt, mint itt megcsinálni.
A nászút a röplapokhoz méltó volt? Tehát olyan helyen zajlott, hogy volt nagy csinnadratta?
Hát nem a röplapok potyogtak, hanem mi potyogtunk, de...
Ezt megérti.
Na, csak viccelek. Nagyon szép helyen voltunk nászúton, Pennsylvania államba. A lakosztályunkon volt egy pezsgős pohár, amiben egy kád volt.
Tehát pezsgős pohárban fürödtek?
Igen, pezsgős pohárban fürödtünk. utána a másik szobában volt egy szivalakú fűtött medence, és még egy emelettel lente volt egy szauna egy ilyen tornagéppel, és legfelül egy nagy kerek ágy volt, ami a plafon ki volt világítva egy kicsit csillagok formájában.
Szóval, ha így elhallgatom, önök továbbra is ilyen látványosan fognak élni, ahogyan a röplapozás volt, ahogyan folyt a NASZ út, és így tovább.
Ez nincsen betervezve, az majd ahogy alakul.
De viszont a show hozzá segít.
A show hozzá segít. Magam is így gondolom, és ez úgy generálisan is igaz. A show oly sok mindenhez hozzá segít. Hát azt kívánom, ha már ez így beteljesedett, hogy éljenek nagyon boldogul.
Nagyon szépen köszönjük.
Igazából olyan jól esne azzal a tanúsággal zárni ezt a ma esti műsort, hogy a mindent elsöprő szerelem, különösen, hogyha semmilyen eszköztől nem riad vissza, biztosan révbe juttatja a viselőjét. De hát, mint láthatták, tulajdonképpen pont olyan arányban hat, vagy nem hat az alkalmazott varázslás, bombariadó, röpcédulázás, mint amilyen arányban beteljesülnek az ezeknél kissé szemérmesebb kezdeményezések is. Persze vannak, akik esküsznek rá, hogy a kutya körömmel sütött pogácsa nélkül ma is pártában volnála. Úgyhogy a vége felé csak azt az emelkedett következtetést vonhatjuk le, legalábbis magam ennyit vonok le, hogy Csinnadrattával vagy Lábújhegyen a szerelem nagyszerű dolog és teljesen kiszámíthatatlan. Ennek egyében sikeres próbálkozgatásokat kívánok azoknak, akik mégis mondjuk a röpcédulákat választják, ne adj Isten a kutyakörmöt. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra!